Megkérem a kedves szülőket, keresztülőket, hogy gyermekükkel jöjjenek ki ide az úrasztala elé. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvéreim, ez a gyülekezet imádságos szívvel fogad titeket, és hálát ad Istennek, hogy elosztátok gyermeketeket, kérjétek, őket is befogadjuk a keresztség által a keresztjén Anyaszentegyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy a gyerekek is Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Kérem a gyülekezetet, fennállva hallgassuk meg a keresztelés szereztetési ígéit. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. A keresztség és a karácsony, az egy érdekes szóban, egy olyan szóban kapcsolódik össze, testvéreim, amit névként is ismerünk, ez az Immanuel. Eredeti nyelv szerint Immanuel, a gyülekezet karácsonyi újságjában is a címoldalon majd lehet olvasni. Mit jelent ez a szó? Magyarul azt jelenti, hogy velünk az Isten. Amikor az Úr Jézus elköszönt, hogy visszalép a mennyei világba, akkor meg így szólt, ahogy most hallottuk az igében, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Annak a Jézusnak a nevében keresztelünk, aki most jelzi a keresztség által, felkínálom magam nekik. Velük leszek. Ott lesz a kis jel. Én rajtam nem múlik, mondja Jézus. Én azért jöttem erre a világra, hogy a bűneikért áldozatot mutassak be, ez egyik nagy küldetésem, a másik pedig, hogy a Szentlélek által folyamatosan veletek legyek. És egyetlen egy feltételt szabott, és ebben kérünk és biztatunk titeket, szülők, keresztülők, hogy hinni tanítsátok, bátorítsátok majd ezeket a gyerekeket. Mert Jézus Krisztusnak a jelenlétéhez egyetlen egy dologra van szükség, a hit. Nem kell más teljesíteni, nem kell valami nagy dolgot tenni, nem kell fizetni, nem kell erőlködni, csak egyszerűen elhinni, hogy megszólítom, és jön. Íme ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Karácsonykor elhangzik a profécia, az születik meg a világra, aki által Immanuel, magyarul velünk az Isten. Velünk jár. Előttünk jár, ha hiszünk. Ha nem hiszünk, azt mondja, hogy rendben van, én nem erőltetem magam rátok. Bennem nem kötelező hinni, nem kötelező velem járni, de én most felkínálom, és a keresztség ennek a jele. Jézus Krisztus kész a ti gyermekeitekkel együtt járni, vezetni, tanítani őket, sőt eljutatni arra a boldog bizonyosságra, hogyha bármit elrontanak az életben, arra van bocsánat. Van bocsánat. Ezt Jézus Krisztus vette meg nekünk, szó szerint megváltotta, amikor az életét odaadta az első nagypénteken. Tehát a karácsony és a keresztség csodálatosan összekapcsolódik, mint most az ő életükben. Immanuel, velünk az Isten, íme ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kérünk és bátorítunk benneteket. Úgy neveljétek mindjárt, hogy fogadjátok is, hogy megismerjék ők ezt a Jézust, aki a jelét, a kis vízjelet oda teteti most a homlokukra. Felkínálja segítségét, felkínálja szeretetét, felkínálja a hűségét, felkínálja a bűnbocsánatot és az örök életet, amit megváltott nekik, megszerzett nekik. Adja Isten, hogy így legyen, hogy ezek a gyerekek megtapasztalják az ő jelenlétét az életükben. Isten üzenetére válaszolva, most testvéreim, együtt a gyülekezettel fennállva valljuk meg a hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Akarjátok-e, kérdezem, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadjuk? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig mielőtt a gyülekezetet is megkérdezném, kérem, hogy az apukák emeljék föl a gyermeket. Általában rájuk szoktuk ezt a nemes feladatot bízni, úgy, ők most a legmagasabbak, hadd lássa a gyülekezet, kire nézve, kikre nézve is teszünk fogadalmat. Köszönjük szépen, vissza lehet őket adni keresztmamának, de maradhat egyébként mások kezében is. Kérdezem a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy ezeket a gyerekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Együtt feleljük, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk ígéretünk teljesítéséhez. Most egy rövid imádságban kérjünk áldást a gyerekek életére. Mennyei édesatyánk, hadd köszönjük meg neked, hogy ezen a karácsonyon gyermekek homlokára is oda kerülhet a te szeretetednek jele és pecsétje. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, a karácsony ajándékát. Köszönjük, hogy ő ígérte meg és tartja meg a szavát, hogy velük kíván lenni, velük tud és akar lenni életük minden idejében. Köszönjük, hogy Immánuelként tekinthetünk az Úr Jézusra, ami azt jelenti, velünk vagy Urunk, most és mindörökké. Hadd nőjenek föl ezek a gyerekek úgy, hogy megismernek téged, hogy a hitüket beléd vetik, hogy hitáltal elveszik kezedből bűneik bocsánatát, és elnyerik az örök életet, Úr Jézus, a te áldozatodért. Kérünk, áld meg a szülőket, keresztülőket, hogy fogadalmukhoz híven, szídben, szeretetben nevelhessék őket, hogy megismerve téged, ott lehessenek az üdvözülők seregében. Urunk, édesatyánk, hallgass meg és áldj meg minket, áld meg ezeket a gyerekeket gazdagon, a te nagy-nagy szeretetedből. Amen.
Kereszteljük meg a gyermeket. Kicsiny testvérkéink, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját irjátok, és adjon néktek békességet és üdvösséget az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, a családoknak pedig adja már Tamás Pál szüleinek ezt az emléklapot. Ákos Imre szüleinek ezt a könyvet és emléklapot fogadják szeretettel. Gratulálunk az egész családnak, köszönöm szépen, kívánok.
Amint tudják is a testvérek, ilyenkor karácsony ünnepén és a nagy ünnepeken legátus szolgálatát kérjük és várjuk. Így adatott meg ebben az esztendőben is, hogy legátus érkezett közénk. fogadják szeretettel, hogy olyan valakit mutathatok most be, kivételesen, aki családom tagja, a kisebbik fiam, Somogyi Csaba, aki az Észak-Komáromi Selye János Egyetemnek, Egyetem Teológiai Fakultásának másodéves hallgatója. Ő fogja hirdetni az igét, és hogy őt a hirdetésekkel külön ne terheljük, ezért most röviden azt megosztom a gyülekezettel, és így folytatjuk ünnepi istentiszteletünket. Szeretettel várunk mindenkit a héten, az alkalmainkra. Óévnapja az pénteken lesz, akkor 3 órakor gyűrünk össze itt a templomban, óév istentiszteletre, háladásra, majd másnap 10:10 lesz újévi istentiszteletünk, aztán a szokott rendben mennek tovább a vasárnapi alkalmak, illetve bibliaórák csütörtökön, ifjúsági óra szombaton, és az egyéb alkalmak. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Karácsonyi újságunk is elkészült, a Jó Hírmondó van még belőle, vigyenek a testvérek, olvassák, adják tovább másoknak is, mert később majd a honlapunkon is megtalálható lesz, ahol egyébként az istentiszteletek visszanézhetők, visszahallgathatók, egyéb más filmek, olvasnivalók, szeretettel ajánljuk a gyülekezet honlapját is. Még vannak kiadványok is, jövő évi bibliolvasó kalauzok, naptárak, egyéb olvasnivalók. A füzesgyarmati gyülekezetnek a Sóvirág méhészetének termékei is még megvehetők. Az új énekeskönyvünkből már van, de még mindig várunk szállítmányokat, úgyhogy egyelőre a régi énekeskönyvet használjuk. Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy december 19-én Andorkó Sándorné született Mester Julianna testvérünk életének 75. évében visszaadta lelkét Teremtő Urának. Temetése december 29-én lesz 13 órakor a helyi köztemetőben. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot. Hirdetem azt is, hogy van külön persely a legációra, hiszen ilyenkor a legátus testvér kap egy adományt a gyülekezettől, ahol éppen szolgál. Köszöntjük mai szeretettel a születés- és névnapos testvéreinket, az István, a János, a Kamilla, Apor, Tamás, Tamara, Dávid, Zoárd és Szilveszter nevűeket. Isten áldja és tartsa meg őket az ő szeretetében. Folytassuk Isten tiszteletünket énekszóban, testvérek, a 138. Zsoltárt énekelve. A 138. Zsoltár első versét énekeljük így helyünkön. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved.
Folytassuk tovább Istenünk dicséretét, énekeljük a 318. dicséretünket. A 318. dicséret első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, ez egy szép, hálaadó, örömteli karácsonyi énekünk. Gyer, minnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk.
Mindnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. kit az Atya Úristen, könyörülvén emberen, elbocsátja teljes időben. Elhagyják gazdagságát, véghetetlen országát, hogy érettünk adja ő magát. Ő életnek adója, szívek vigasztalója, lelkünk megvilágosítója. Azért jöve, hogy éljünk, Isten kedvébe essünk, érdeméből kegyelmet nyer.
Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Hallgassátok meg, miként szól hozzánk Isten igéje, a Máté evangéliumából. A Máté evangéliumából, a második részből, az első 12 verset olvasom. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket. Kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment, mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt meglátták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy gyermekeket adsz nekünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy élettel, gyermekekkel gazdagítasz. Egy gyermeket küldtél el hozzánk közénk, ott Betlehemben, és köszönjük most a megkeresztelt gyermekek életét is. Hálásak vagyunk, Urunk, a karácsonyért. Hálásak vagyunk akkor is, hogyha a világ egészen máshogyan viszonyul a karácsonyhoz. Mert tudjuk, Urunk, hogy te a Messiást küldted el közénk. Köszönjük neked a napkeleti bölcsek történetét, Urunk. Köszönjük, hogy évről évre hallhatjuk ezt, és figyelhetünk, tanulhatunk, megújulhatunk a Te igédből. Imádkozunk most tudunk azért, hogy valóban, amit hallanunk kell, azt valóban megértsük és meghalljuk, hogy ez az Isten tisztelet ünnepi lehessen. Megszenteljen bennünket, közelebb kerülhessünk egymáshoz, hozzád és önmagunkhoz is. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre napról napra adsz nekünk lehetőségeket. És köszönjük a vasárnapot is, Urunk, hogy most vasárnap lehetünk együtt. Valóban azért imádkozunk, Urunk, hogy készítsd el a mi lelkünket, szívünket, szellemünket előtted. Jézus nevében, amen. Készüljünk az ige hirdetésre. Énekeljük a 234. dicséretet. A 234. dicséret első két versét énekeljük. Ez a dicséret Luther Márton éneke, Szentlélek hívó és váró ének. Így készüljünk az ige hirdetésre. Az első vers így kezdődik: gyerkérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért.
Gyerkérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért, hogyha jön a vígóra, mellénk álljon, hazatérésre készen találjon, könyörüljön. Jár világosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. El ne hagyjuk őt, mi megváltókat, aki népének örökséget ad. Könyörüljél!
Az igehirdetés alapigéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliuma második részének 10. és 11. verseit. Isten igéjét helyünkről fennállva hallgassuk meg. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, ahol a gyermek volt. Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Eddig írott Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Názáreti Jézus a zsidók királya. Jézus Nazarenus Rex Judeorum. Jól ismert felirat Jézus Krisztus keresztfájának a tetején. Egy király, aki nem kellett az ő népének, a zsidók királya, akit Izrael népe keresztfára küldött. Amikor Krisztus megszületése előtt 1100 évvel megfogalmazódik ugyanennek a népnek az óhaja, hogy királyt akar magának, Isten így szólt az ő prófétájához, Sámuelhez: hallgassa népszavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Sem a gondviselő Isten, a teremtő atya, sem az ő elküldött fia, a megváltó, nem kellett annak a népnek, aki mindenáron királyt akart magának. A napkeleti bölcsek történetét Máté evangéliuma írja le a második rész elején. Külsős személyek ők, kívülállók kelet felől érkeznek. Azt tudjuk róluk, hogy a perzsa papság legfelsőbb rétegéhez tartoztak. Ma talán a miniszterekhez hasonlíthatjuk őket, abban a viszonyításban, hogy milyen magas állami szinthez tartoztak ők. Azért jönnek, hogy hódulatokat tegyék egy újszülöttnek, akikről tudják, hogy a zsidók királya. Furcsa módon épp a zsidóság felett uralmat gyakorló királyhoz mennek, hogy érdeklődjenek a zsidók királya felől. Egy felnőtt királyt kérdeznek egy kisbaba királlyal kapcsolatban. Heródes, ahogy egész Jeruzsálem, megijed ettől az újszülöttől. Érthető, hiszen külföldi magasrangú tisztségviselők mondják el neki, Heródesnek, hogy egy másik király is él Izraelben, és ezért Heródes ösztönösen a hatalmát kezdi félteni. Az viszont érthetetlen. Miért lesz nyugtalan egy kisbabától, akit nem királyi testőrség véd, aki nem fog puccsot végrehajtani, aki minden szempontból védtelen és ártalmatlan? Az ő jövője pedig igen kétséges. Heródes talán sokkal jobban fél ettől a gyermektől, mint bármelyik politikai ellenfelétől. Jézus Krisztus érkezése mindig felkavarja az állóvizet. Akkor is, ha kisbabaként érkezik, akkor is, ha felnőtt megváltóként. Még nagyobb döbbenetet vált ki, amikor ismét megjelenik majd a földön. Nyugtalanságot hoz a hatalmát féltő politikusnak, nyugtalanságot hoz a nem hívő családban megtért ember környezetének, nyugtalanságot hoz baráti körökben, munkahelyen, sőt, még a képmutatók között is az egyházban. Ugyanezt a nyugtalanságot hozza annak, aki a saját élete felett akar mindenáron uralkodni. Izrael népének nyugtalansága azért is érthető, mert mindenki tudta, hogy a messiás egyszer tényleg megérkezik. A zsidó nép tisztában volt a sok-sok ószövetségi proféciával. Tudták, hogy egy gyermek születik nekik, fiú adatik nekik. Az uralom az ő vállán lesz, és akinek a neve Immanuel, azaz velünk az Isten. Tudták, hogy Isten gondoskodásának része, hogy szabadító érkezik hozzájuk. Azonban, ahogy Sámuel idejében, úgy Heródes korában is, Izrael népe egészen másképpen akart élni, másképp gondolkodni, viszonyulni önmagához, más népekhez, mint ahogy Isten és Jézus Krisztus mondta neki. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Mikeás prófétált arról, hogy a messiás az efrátai Betlehemben születik meg. Emberileg nézve, ahogy ezt hallottuk, ez a város a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, de Isten szemében az egyik legjelentősebb. Képzeljük el, hogy ma, hogy a napkeleti bölcsek ma Magyarországon érkeznek el. A Kenyérháza nevű vidéki kisvárosba, mert Betlehem ezt jelenti. Fiatal házas pár keres magának szállást, de sehol sem adnak neki. Akkor sem, amikor mindenki látja, hogy az asszony hamarosan szülni fog. Végül valahol a város külső részén, egy állattartásra használt épületben, nyomorúságos körülmények között kénytelen világra hozni a kisfiát. A fővárosba három külföldi magasrangú tisztségviselő érkezik, hogy megtudakolja, hol születhetett meg a zsidók királya, mert látták a csillagát. És ez a három nagyra becsült, jól szituált tisztségviselő nagyon drága ajándékot visz ennek a kisgyermeknek, aki egy vidéki város külterületén, istállóban, mély szegénységben született meg. Emberileg teljesen értelmezhetetlen, ami történik. Első válaszunk, értelmezésünk ma talán az lenne, azért érkeztek ennyire befolyásos emberek egy teljesen ismeretlen, szegénységben élő családhoz, hogy vagy reklámozzák saját nagylelkűségüket, vagy Mária és József valószínűleg valakinek a valakije. Egyszerű korrupcióról van szó. Különben mit keresne három külföldi magasrangú állami tisztségviselő náluk? A helyes, biblikus válasz. Mária és József valóban valakinek a valakije. Nem befolyásos embereké, a mindenkori hatalomé, nem pártokhoz vagy kormányokhoz tartozók ők. Mária és József Isten kiválasztott, elhívott és elküldött szolgája és gyermeke. Nem a maguké, hanem az ő hűséges megváltójuké az életük, ahogy valljuk a káténkban. Úgy megőrződnek, hogy a mennyei atya akarata nélkül egy hajszál sem esett le a fejükről, sőt mindennek a javukat kell szolgálnia. Olyan hitbeli aranyfedezet ez a számukra, amely a legnyomorúságosabb helyzetüket is diadalmassá teszi. A három bölcs, akiket a keresztény hagyomány Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak hív, nagyon fontos jelképeket hordoznak önmagukban. Ők hárman az akkor ismert világ három kontinensének, Európának, Ázsiának és Afrikának egy-egy jelképes képviselői. Hogy emberileg még értelmezhetetlenebb legyen a helyzet, ehhez a mellőzött kisbabához a Föld minden kontinenséről érkezik egy-egy jelképes, nagyra becsült személy, hogy ajándékot hozzon. Ők hárman együtt jelképezik, hogy az egész világon mindenütt jelen vannak azok, akik tudják, ki a messiás, várják őt, és képesek feladni a saját fantáziájukat róla, feladni a hamis képeket vele kapcsolatban. Azért mennek Jézushoz, hogy hódulatukat, alázatukat és engedelmességüket fejezzék ki a királyok királyának. A három ajándék, arany, tömjén és mirha, korabeli orvosságok voltak. Gyógyszerek, amelyeket széles körben és több kultúrában is használtak, már aki megengedhette magának, hogy egyáltalán ilyen drága gyógyszereket vásároljon. Az aranyt ideg- és izomnyugtatóként, a tömjént sebkezelésre, vérzések elállítására, a mirhát pedig légúti betegségek kezelésére használták. Ez a három orvosság nagy segítséget jelenthetett a szülés utáni fiatal Máriának, aki testileg, lelkileg és szellemileg is megterhelt lehetett. A három bölcs, bár ajándékukat a szülők használták fel, az aranyat, tömjént és mirhát mégis a kisbabának adják. Őt ajándékozzák meg, és ezek az ajándékok egyszerre jelképesek és praktikusak. Az imádatukat fejezték ki velük, és egyben konkrét segítséget adtak a családnak. Mi milyen ajándékot adnánk Jézusnak? Jelképeset? A plázában megvásárolhatót? Vagy valami saját kézűleg készítettet? Saját kezűleg készítettet? Mennyire becsüljük őt? Mennyit ér ő nekünk? Hogyan fogadnánk a hírt, hogy a jövő héten nem más, mint maga második Erzsébet, brit királynő jönne el vendégségbe hozzánk az otthonunkba? Mit éreznénk? Döbbenetet, ijegységet és félelmet? Megtiszteltetést és izgalmat? Ott hagynánk-e a szennyest a tartójában? Elmosogatnánk-e? Azt mondanánk ennek a második Erzsébetnek, elég lesz az instant leves a műanyag? Hát nem minden igyekezetünkkel, tudásunkkal, műveltségünkkel, egész légyünkkel azon lennénk, hogy a lehető legjobbat kapja ez az uralkodó, aki nálunk vendégeskedik. Bár megtiszteltetés, mégis egy második Erzsébettel szemben bizonyosan nagyon viselkednénk. Minden mozdulatunkat, arckifejezésünket talán többször is meggondolnánk, ügyelnénk a ruhánkra, a beszédünkre, választékosan, igényesen fogalmaznánk meg a mondatainkat. Hogy biztosra menjünk, még a hivatalos etikettet is megtudakolnánk. Segítséget kérnénk, hogy pontosan mi is a teendő, ha egy királynő érkezik el vendégségbe hozzánk. Óriási próbatétel lenne számunkra. Felemelő, egyben kimerítő és megterhelő lenne. Túl ezen nem a valódi énünket mutatnánk, hanem felvett szerepben lennénk. Nem őszinték, hanem mesterkéltek. De mégis mindent megtennénk, hogy a vendég elégedett legyen, mert nagyon is számít, mit mond és milyen visszajelzéseket ad. Mennyire számít, mit mond, milyen visszajelzést ad, milyen tükörképet mutat neked Jézus Krisztus? Ha ő jön vendégségbe, rendet tennél, kitakarítanál? Mit érzel, amikor ezt mondja? Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, kopogtatok. Ijegységet vagy félelmet? Sok-sok vallásos ember egyszerűen semmit sem érez, semmit sem tapasztal, amikor a megváltó zörget az életük ajtaján. Vannak, akiknél Jézus már több évtizede zörget, mégsem mondanak semmit, nem küldik el, de nem is hívják be őt. Több évtizede, vasárnapról vasárnapra, karácsonyról karácsonyra hallják a megtérésre hívás igéit, és semmit sem felelnek erre a hívásra. Mert Jézus nem fog villámokat szórni, ha nemet mondunk neki. Nem sértődik meg a rendetlenség, a műanyagétel, a mosatlan szennyes láttán. De tényleg ilyen vendéglátók akarunk lenni vele szemben? Tényleg felszíneset, hamisat, értéktelent, kiselejtezettet adnánk annak, aki az életünket akarja megmenteni, aki gyógyítani akar, aki arra hív, hogy mondjunk igent Istennek, aki nem akarja, hogy véget nem érő lelki szenvedésben töltsük el a halálon túli életünket. A megígért Mesiást csak az a három bölcs találja meg, akik nem csak hallották ki ő, hanem el is fogadták a saját életükre nézve is Messiásnak. Jézus a szívüket érintette meg. A megváltó zörgetett azon a bizonyos szívbéli ajtón, és be is engedték őt, nem várakoztatták éveken, évtizedeken keresztül. Jézus Krisztus az a király, akit egyszerre tisztelhetünk meg azzal, hogy a legnemesebbet, a szívünket adjuk oda neki, és akivel szemben mégis természetesek, állarc nélküliek, szabadok lehetünk, olyanok, amilyenek valójában vagyunk. Ma számtalan csillag kínálkozik arra, hogy elvezessen minket oda, ahol megváltozhat az életünk. Megszámlálhatatlanul sok gondolat, impulzus, ilyen-olyan kétes eredetű lelki és szellemi táplálék jut el hozzánk. Egyre erősebb az űr, ami Isten alakú, ami Jézus Krisztus alakú. Egyre erősebb a szeretetlenség, fásultság, kilátástalanság és agresszió. A bölcsek tudták, hogy kizárólag egyetlen egy csillag vezet el Betlehembe. Csak egy, amely jelentéktelennek tűnik a többi sok-sok csillaghoz képest, de amely a legjelentősebbé vált a történelemben. Sokan élnek úgy, hogy önkezűleg tákolnak össze saját maguknak valamilyen hitfélességet. Innen is, onnan is merítenek egy kicsit, valami felszíneset, hogy a lelki és szellemi űrt valahogyan betöltsék. Egy hegymászótól hallottam. Sokan mondják, hogy a hegycsúcsra nagyon sokféleképpen lehet feljutni. Ezért mindegy is, hogy melyik úton indulunk el. A hegycsúcsra azonban végül csak egyetlen egy út vezet fel, akárhogyan is ügyeskedünk. A csúcson már nincsenek illúziók, nincsenek hamis képek. Ez a betlehemi csillagragyog jelképesen minden református templom tetején, mert hisszük és valljuk, és tudjuk, ez a csillag vezet el egyedül ahhoz, aki minden lelki és szellemi űrünket be tudja tölteni, és aki cserébe a szívünket kéri. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. E gyermek a zsidók királya és az egész föld megváltója. Bárki, bárhonnan, és ami különösen is fontos, bármilyen testi, lelki, szellemi állapotban mehet ő hozzá. Nem küldi el, nem ítélkezik felette. Gyógyítani, megváltani akar. Ez akkor is igaz rá, ha kisgyermek, és akkor is, ha már felnőtt. A valódi király, aki megérkezik, és akkor is jön, ha nem várjuk őt, vagy a saját elképzelésünk szerint várjuk őt. Itt van közöttünk, zörget, szeretni, befedni, megváltoztatni akarja az életünket. Tegyünk félre mindent, ami meggátol bennünket abban, hogy eljussunk a Messiáshoz. Nem arra hivattunk, hogy egy kisgyermeket örökre a gyermekkorba zárjuk, hanem hogy engedjük felnőni őt, hogy érett, felelősségteljes vezetővé, pásztorrá váljon, aki ismer és szeret bennünket. A háromnak keleti bölcs felnőttnek járó hódolattal, imádattal fordult a kisgyermek Jézushoz. Ők látták és elfogadták benne a Messiást. Hadd legyen ez a karácsony is lépés, előrelépés a Betlehembe vezető úton. Amen. Feleljünk az igére, énekeljük a 165. dicséretünket. A 165. dicséret harmadik versét énekeljük. A harmadik vers így kezdődik. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked.
Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak mondján, színed előtt állván, bárcsak mindig orcád látnám. Add nékem mindenben te kedvedben járnom, Istenem királyom.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy király vagy. Köszönjük, Urunk, hogy egészen más király vagy, mint amit mi elképzelünk magunknak, mint amit kitalálunk saját magunknak, saját életünkre nézve. Köszönjük, Urunk, hogy változtatni szeretnél bennünket, de szeretettel. Köszönjük, Urunk, hogy karácsony lehet. Hálásak vagyunk azért, hogy először kisgyermekként, aztán felnőtt megváltóként, és majd egyszer dicsőséges királyként jössz el hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy te valódit, értékeset kipróbáltat, nem igénytelent, nem hamisat akarsz nekünk adni. Köszönjük, Urunk, hogy te elveszed a mi félelmeinket. Hiszen valljuk és tudjuk, hogy nem a félelemnek a lelkét kaptuk és kérhetjük tőled, hanem a bátorságét. Istenünk, imádkozunk azokért, akik elveszítették a szeretteiket, elveszítették valamelyik családtagjukat, ismerősüket, barátukat. Imádkozunk azért, kérünk téged, Urunk, hogy adj nekik békességet és megnyugvást. El tudják hordozni a fájdalmat, a gyászt, amit éreznek. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy te ezeket a sebeket is gyógyítani tudod, befedni. Imádkozunk azért, Urunk, hogy a vasárnap további részében és az ünnepben szeretetben és békességben tudjunk együtt lenni, és ezt tőled kérhetjük, kérjük el. Köszönjük neked, Urunk, a napkeleti bölcsek történetét. Köszönjük őket, köszönjük, hogy kifejezték és kifejezik nekünk ma, hogy az egész világ leborulhat előtted. Köszönjük, hogy az egész világ le is fog majd borulni előtted, Urunk. Hallgass meg minket, kérünk, Urunk. Amen. Most pedig maradjunk kicsit csöndben, és mondjuk el a mi személyes imádságainkat. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Most pedig helyünkről fennállva az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el közösünk, a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül fogadjátok Isten áldását. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert utánad vágyódik a lelkem, ó Uram. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként helyünket elfoglalva a 468. dicséretet énekeljük. A 468. dicséret első, harmadik és ötödik, tehát a páratlan verseit énekeljük. A 468. dicséret egy gyönyörű győzelmi ének arról a királyról, akiről hallhattunk, akiről olvashatunk. Az első verse így kezdődik: zeng Jézus nevét, zeng világ, őt angyalok áldjátok.
Zeng Jézus nevét, zeng világ, őt angyalok áldjátok. Felékesítve homlokát, királlyá Jézust, szent hívek, mint akit ő megváltó. Szent irgalmát dicsérjétek, királlyá Jézust, Jézust koronázza. Bárhol az ő szavát halljátok.
Isten iránti hálával köszönjük meg a karácsonyi üzenetet, áldjuk őt, hogy ma is megajándékozott minket lelki táplálékkal, és köszönjük legátus testvérünk szolgálatát, Somogyi Csaba, másodéves teológiai hallgató szolgálatát. Kívánjuk e helyről is életére, szolgálatára, jövőjére Isten gazdag áldását. És az egész gyülekezetnek kívánjuk, hogy legyen ez a hátralevő nap is ünnep, és ünnepeljük együtt a meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztust, aki karácsonykor adatott nekünk. Boldog karácsonyt, áldást, békességet, Isten velünk, viszontlátásra!